Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor, szombat délután a Rádió Q-n, ahol a mai vendégemet bemutatom, Forgács András.
Szerbusz Andrea, szabad tegeződnünk?
Igen.
Na, akkor szerbusz.
Nem bírok már alkalmazkodni ilyen különböző igényekhez, csak úgy tudom, ahogy az életben megy.
Igen.
No, hát Forgács András író, valószínűleg ezt kell hozzámondanom, bár ha engem kérdeznek, én valószínűleg úgy rólad helyből azt mondanám, hogy színházi ember.
Igen.
Ez hát is tetszik neki.
Nem, ez emlékszem, egyszer nagyon fájt, a Vörösmarty téren valami könyvhét volt, és a Viski Andrással beszélgettem, és az Eszterházi odalépett hozzánk, hogy két színházi ember. Annyira szerettem volna, hogyha nem színházi embernek hív. De ez egy igazság, amit nem tudok letagadni. Szóval, amikor megkérdezik tőlem, valamilyen műsorban szereplek, hogy mit írjanak oda, vagy most Nagyváradon voltam egy színházi fesztiválon, mindig mondom, hogy vesző, író, tehát azért ez fontos nekem, de azért letagadhatatlan, most már nem tudom hány év után, 36 év után, hogy valamit dolgoztam színházban is.
Hát elég sok minden dolgoztál színházban.
Hát 76, szóval nem 36 éves vagyok, hanem 76-ban kezdtem Kecskeméten a dramaturgoskodást. De annyi azért hozzátartozik, hogy egészen 76-ig, 74-ig, nem csak, hogy nem érdekelt a színház, hanem taszított. Tehát kerültem a színházat. A mozi az nagyon érdekelt, meg az irodalom, de a színház az nem.
De vajon mi vezetett téged erre, hogy taszulj a színháztól? Valami meghatározó élmény?
Nem, ugyanaz, ami nagyon sok embert tulajdonképpen. Nagyon sok íróbarátom van, aki egyáltalán nem jár színházba, és nem is érdekli. Vagy ha azért jár, mert esetleg van valami fordítása, vagy bemutatója, de különben nem megy. Tehát nem úgy ül be, mint egyébként. Ugye a 70-es, 80-as években azért volt egy ilyen mozgás, hogy az értelmiségnek, a művészeknek azért muszáj volt színházba, meg kiállításra járni, ez most azért nem egészen így van. Mindazonáltal én annyira a mozival és a filmmel voltam elégyezve úgy a mélyben, hogy eszembe nem jutott, hogy a színháznak van valami különösebb igazsága. Ugye a gimnáziumba vittek minket előadásokra, és emlékszem a Hamletre elvittek, ugye Gábor Miklós féle Hamletre, 66-ban vagy 67-ben, tehát már jó ideje ment különben, és csak arra emlékszem, hogy a szellem ott nagyon izgalmasan közlekedett a Várfokon, és azóta is az a kép van bennem, hogy ugye többen ott álltak a különböző gótikus ablakok mögött, és a szellem így nagyon gyorsan át tudott menni, szóval három ember azonos ruhában, és ez izgatott, tehát a cirkuszi karaktere az izgatott a színháznak.
A csalás.
A csalás, illetve ez a bűvészkedés, és ehhez kapcsolódik az, hogy elég kiskoromban láttam a szovjet nagy cirkuszt, ami azt jelenti, hogy 8 évesen, és Popov nevű nagyon nagy bohóc két mutatványát láttam, és azóta is ahhoz mérek minden színházi élményt. Az egyik az, hogy répát dugnak a szájába, hogy ne ereszen le, de amikor kiveszik a répát, akkor mindig leereszt, és akkor felpumpálják. És a másik az, hogy köztéri szobrot játszik, illetve le akar jönni, de amikor oda néznek, akkor mindig megmerevszik, mert hogy nem szabad, hogy kiderüljön, hogy le akar jönni. Ez a kettő olyan élesen belém égett, hogy mondom, azóta is ehhez mérek minden színházi élményt. Ami nem ugye karakteresen nem Csehov és nem Shakespeare, hanem Popov, a bohóc.
Mondtál valamit, amin fennagadtam itt magamban, hogy egy csomó íróbarátod van, aki nem jár színházba, meg hogy az elmúlt, hogy kiállításra járna, vagy hogy úgy egyáltalán, tehát mondjuk így a művészeti vagy a kulturális életben valamilyen szinten részt venne. És hát ezen nem volt időm eltűnődni, de mégis eltűnődnék egy kicsit, hogy vajon hát normális dolog-e ez, illetve hogy miért vesszük mi ezt rossz néven mondjuk az államvezetéstől, vagy egyáltalán, tehát a mostani berendezkedéstől, hogyha leértékeli a kultúrát, meg a művészetet, hogyha ezek szerint ezen belül is ez így megváltozott és leértékelődött.
Jó, most nagyot ugrottál, mert én nem gondolom, hogy ez politika függő, legalábbis a tapasztalatom az talán pontatlanul fogalmaztam, mert inkább azt kellett volna mondanom, hogy a festők nem járnak színházba, és az írók nem járnak vernisszázsra. Ha csak nem egy barátjuk állít ki, vagy egy barátjuk színdarabját láthatják, és a zeneszerzők csak koncertre járnak, és ritkán mennek el színházba. Egyébként bizonyos helyeken ez megváltozni látszik, tehát azért a Katonába azért csak eljárnak, a Nemzetibe is most láttam sok-sok ilyen típusú személyiséget, ugye, aki nem pont színházzal foglalkozik, különböző előadásokon, de mégis az én fiatal koromban, a 20 éves koromban, amikor ez a 70-es, 80-as évek, vagy 20-30 éves koromban, akkor volt a Balázs Béla stúdió, és emlékszem, hogy, hogy így rajokban mentünk színházba, rajokban voltunk filmben mutatókon, akkor minden filmet meg tudott beszélni az ember, ami jött, mondjuk nem jött olyan sok, és ezek a nagy filmek, és tudtam, hogy valaki milyen Bergman filmet látott azon a héten, és akkor arról tudtunk beszélgetni, vagy tudtuk, hogy milyen izgalmas kiállítás van a műcsarnokban, vagy, és akkor arról tudtunk beszélgetni, és beszélgettünk is, vagy ott volt a Fiatal Művészek Klubja, tehát voltak ilyen nagyon erős
voltak helyek,
ahol nagyon sokféle ember együtt volt, és ugye akkor megnézi a másikét, és beszél róla, és történt rengeteg minden. Például ugye a Bódi Gábor, aki nekem nagyon korai mentorom volt, tehát már az egyetemen, az első éves koromban, amikor ő 5 éves volt, akkor ő felkért, hogy játsszak a filmjében, ami ott játszódott a bölcsészkaron, és így belekerültem ebbe a társaságba, ami a Szent Jóbi, a Hajas, az Erdély Miklós, sok-sok olyan ember, akik, és Petri György, és nem tudom én, ugye, akik a Fiatal Művészek Klubjában is tanyáztak, akik mindenfelé érdeklődtek, és mindenfelé kreatívak voltak. Ez már a 80-as évek végén, a 90-es években kezdett annyiban megváltozni, mondom, hogy nem, ha találkozol egy festővel, biztos, hogy nem tudsz vele a három nővéről beszélgetni, amit az ASE rendezett, és ha találkozol egy színházi emberrel, vagy egy íróval, nem biztos, hogy tudsz vele a festő legutolsó kiállításáról beszélgetni. Erre gondoltam. Na most az, hogy a kultúra hogy értékelődik le jelenlegi politikai rendszerben, az utolsó 2 évben tényleg nagyon nagy rombolás folyik, vagy tudatos, vagy nem, én inkább az elsőre gondolok, az bizonyos értelemben még ellene is hat, mert újra létrejönnek ezek a DAC, véd és DAC szövetségek, és akkor elmegyünk olyan előadásokra, amikre csak azért megyünk el, mert vészsikolyok, és szeretünk olyan dolgokat, amiket esetleg nem szeretnénk, ha nem tudnánk, hogy mindjárt elpusztul, és vége van. Tehát elkezdődött megint egy ilyen romantizálódás a művészet fogyasztásnak, hogy egy jól összehozzam ezt a két szót, amitől megint csak van egy könnyű átjárás. Azon kívül tényleg volt a 90-es évek elején, emlékszem, amikor bejött a parlament, meg a Torgyán József, meg ezek ugye az első ilyen bohóc politikusok, hogy akkor a színház olyan kicsit érdektelenebb volt, mint a parlament üléseit figyelni. De ez a Budapesti Kamarában akkor még ott ugye rendeztem is egy Kleistet, és nagyon sokféle előadás volt, és tele volt, zsúfolva volt, nem volt semmi probléma, telt házakkal mentek az előadások egy idő után újra, mert és akkor ezt meg is fogalmaztam talán, hogy ebben az értelemben a színház valószínűleg soha nem fog meghalni, soha nem fog véget érni, mert az a közvetlenség, a fizikai közvetlenség, a fizikailag közvetlen szemlélhető ember azért az egy nagyon fontos élmény. Tehát sem a komputer, sem a tévé, ugye mindig megkongatták a vészharangot, hogy itt a tévé vége a színháznak, itt a mozi vége a színháznak, és a színház magánba szívja ezeket a formákat. És az embereknek meg szükségük van arra, hogy elsétáljanak a színházba, utána esetleg vacsorázzanak, szünetbe beszélgessenek. Tehát ebben az értelemben, mint közösségi élmény megvan.
Most visszatérve rád.
Igen.
Hogy mondtad, vannak írók, akik csak akkor mennek színházba, ha a fordításokat játsszák. Na most te nem ez a fajta író vagy, mert te, ahogy én látom, te nagyon benne vagy, tehát például, ha te egy fordítást készítesz, tehát van egy fordításod, azt is tulajdonképpen olyan vehemenciával képviseled, mintha saját darabod lenne.
Tehát ez sajnos igaz.
Tehát például arra gyanakszom, hogy te megnézed azokat a próbákat, ahol általad fordított
darabokat. Hát ha bejutok, igen, ha beengednek, nem mindig engednek be, illetve tudom, hogy nem mindig kell oda menni. Talán az átlagnál inkább beengednek, ugye, mert van ez a klasszikus sikoly, hogy élő szerző, de miután én azért dramaturgként kezdtem, és ismernek az emberek, tehát beengednek. Ezzel együtt, például amikor az ASER, a dilettánsok, ugye a Buvár és Pekusé darabomat rendezte, ott már nem tudtam visszalakulni dramaturgá, ezt hibáztattam is magam a próbák első szakaszában, tehát sikoltozva védtem egy csomó mindent, ami nem is volt feltétlenül perfekt, a színészektől, vagy a Tamástól. Tehát lehet, hogy már bennem is van egy ilyen átalakulás, hogy az írói ötleteimet védem a színháznak a piszkos praxisától, és újra meg kellett tanulnom közben azt a fajta kicsit nem törődöm, kicsit hidegebb, racionálisabb megközelítést, ami egy dramaturgia, amikor kap egy szöveget, és azt mondja, na ezt húzzuk ki, ezt írjuk át. Tehát én is ebben úgy hullámzó vagyok. De az biztos, hogy ha fordítok is valamit, akkor is ugyanúgy érdekel, mintha írtam volna. És ez valószínűleg tényleg azért van, mert dramaturgként annyi darab születését végignéztem, és most már tudom idegrendszerileg is követni, hogy mikor mi történik, mert nem mindegy egyébként, hogy mikor mit mond az ember. Sőt, amióta rendeztem is néhányszor, azóta az első rendezésemkor, az a Kleist Rolfenstein család, avagy a bosszú, azt én adtam neki azt a címet, aztán az Asher azt használta katonában, ez nincs az eredetiben, csak ugye kellett egy egyszavas cím, amire jegyet lehet venni. És ott még fogalmam se volt például arról, hogy egy rendező meg egy színész, az milyen energia, ez a 6-7 próba időszakban milyen energiabeosztással és milyen figyelembeosztással dolgozik. Tehát az elején sokkal kevésbé figyelmesek, nem annyira érdekli őket az egész, mindenki az utolsó 2 hétre, 1 hétre tartalékolja az energiáit, én meg bedobtam magam, mint egy őrült, és néztek is rám, hogy ez hülye. Tehát nem mindenki, de azért, hogy nem tudja, fogalma sincs, arról hiába dolgozott színházban majdnem 20 éve, hogy az elején nem mondunk annyi mindent, hanem úgy lazábban, könnyedebben, nyitottabban dolgozunk.
Érdekes, amit a dilettánsokról mondtál, mert azt gondolnám, hogy például a dilettánsok, vagy az éhség, tehát az egyfajta alkalmazott írászat. Tehát, hogy azt felteszem, hogy az nem a te ötleted volt, hogy most.
Egyik sem, mind a kettő sem, az a seré
kaptad
volt.
Mint feladatot, igen. Hogy ebből a regényből írjál valamit.
De én szeretek
ezt
feladatokat
kapni. Mégsem annyira
kapni.
Az embernek sajátja.
Igaz, de szeretek így. A Fodornak mind a 3 darab, amit írtam, a Szűz, a Ulla, a Püspök és a Kések, a Görény dala és a Halni jó, az ő felkérése volt, és a művet is nagyjából, ugye megbeszéltük ugyan, de azért az úgy kialakult, hogy ő szeretne abból, ugye a Boris Davidovi síremlékéből, hogy egyelőre bejönt egy gyilkosság krónikája. A 3. a címe sose jut eszembe, pedig egy klasszikus orosz, zseniális orosz darab, na mindegy, az eredetié.
Az öngyilkos?
Nem
öngyilkos.
Az öngyilkos, hanem hát most... Le kellett volna csekkolnom. De
mondjuk nekem kellene tudnom. Jó, lépünk tovább.
Az a lényeg, hogy azok is megrendelések voltak, igen. És én szeretem, ha rendelnek. Tehát nagyon, igazából kevés, van bennem alapvetően eredendően egy passzív szemlélődő.
Egy listaság?
Nem mondanám, mert nagyon szorgalmas vagyok, hanem passzivitás, szemlélődési hajlam. Tehát ha éppen nem kérnek föl semmire, akkor is mindig csinálok valamit, csak éppen nem lépek ki vele a nyilvánosság elé. Tehát akkor rajzolok mondjuk, vagy belevetem magam valamilyen egzotikus tárgynak a tanulmányozásába, mint mondjuk a görög jóslás, ugye a delfói orákulumok például, ami egy csodálatos téma, semmihez semmi köze, annál jobban érdekel. De alapvetően egy szemlélődő ember vagyok, akinek szüksége van arra, hogy rendeljenek tőle. Most ezzel együtt persze írtam néhány darabot magamtól is, nem sokat, 3-at, 4-et, 5-öt talán, ahol szintén utána, hogy elkészültek a darabok, vártam, tehát ölbetett kézzel, hogy valaki majd megkérdezi, hogy írtál valamit, vagy hogy mit csinál most a forgács, vagy ilyesmi. Tehát még ott is nagyon nehezen tudok önmagamnak reklámot csinálni. Ez nem szerencsés, tulajdonképpen így mostanában már érzem, hogy talán jobb lenne, ha kicsit aktívabb volnék, de nem nagyon tudom megváltoztatni, mert nem érzem jól magam, ha nekem reklámozni kell. Van egy hülye elméletem, hogy a szövegnek át kell valahogy égetni magát a világon, és néha bejön, néha meg egyáltalán nem. Úgyhogy ez sem egy abszolút recept.
Most hallgatunk egy kis zenét, aztán folytatni fogjuk, de előbb mondd el, hogy milyen zenét hoztál.
Hát én nagyon szeretem ezt a lemezt, amin a 70-es évek elején volt egy zenekar, az Orfeó, zenész csoportnak írja, mert ugye ez egy nagyobb konglomerátumnak volt egy része, ahol volt képzőművészeti csoport, fotócsoport. Erről mostanában készült is egy film, elég bonyolult világnézeti alapon, nagyon balos világnézeti alapon szerveződött a 70-es évek elején, és abban a zenekarban megkértek, hogy doboljak, hát fogalmam se volt a dobolásról, nem, tehát kongán, tehát ilyen magunk készítettük el az egyik zenésztársammal, Damasi Péterrel a dobomat, meg voltak is agyagdobjaim, és akkor ők a többiek, a Lantos Iván, a Dobasi, akik profik voltak, tanítottak közben, miközben készültek ezek a számok, és most, hogy eltelt annyi év, 40, mint figyelmeztettél rá, valakinek eszébe ötlött, hogy kéne csinálni egy CD-t erről, egy visszaemlékezőt. Bizonyos felvételek voltak, de az egészről korán sem. És akkor az A38-on volt egy emlékkoncert, nem volt nyilvános teljesen, de nagyon sokan voltak. És aztán a Kamondi Ágnes lakásán, ami stúdiónak berendezett a szobáját, ott lekeverte, és ott is nagyon sokat muzsikáltunk. És ebből készült el ez a lemez, ami én nagyon szeretem. Tehát egyfajta... Hát ők vitatkoztak velem, a többiek, akik igazi zenészek, hogy ez nem világzene, de mégis annak ellenére, hogy meglehetősen baloldali volt akkor a világnézetünk, szélső baloldali tulajdonképpen, ez tele van olyan egyetemes és inkább népi és nemzetközi zenékkel, aminek semmi köze semmilyen ideológiához. Úgy éreztem, mintha amikor meghallgattuk a saját felvételeinket, meg visszahallgattuk a régi felvételeket, hogy valami gyönyörű doboz nyílt ki, vagy egy kagyló, amiben van egy igaz gyöngy, és ezek a zenék vannak ezen a nagyon szép CD-n.
Neki csendben ülsz a sorban, gondolkozz csak el, hogy a föld itt minket illet, s nem az égi pénz zsebel. Tört a kerítést, a falakat át, míg ez a föld itt a tenger és az ég. Jánosi Tamási és Kati,
Jánosi Tamási és Kati.
Hogyha kérded itt a földön, kezed téged illet-e? Ha a kezed tiéd, hát miért nem tiéd? Mit formálsz vele? Tört a kerítést, a falakat át, míg ez a föld, itt a tenger és az ég. Jánosi Tamási és Kati,
Jánosi Tamási és Kati.
Hogyha erre jár egy pénzes, zavarja énekem, sima szája erre kényes, ne dalolja én velem. Tör a kerítést, a falakat át, míg ez a föld, itt a tenger és az ég. Jánosi Tamási és Kati,
Jánosi Tamási és Kati.
Neki csendben ülsz a sorban, csak el, hogy a föld itt minket illet, s nem az égi pénz zsebel. Tört a kerítést, a falakat át, míg ez a föld itt a tenger és az ég. Jánosi Tamási és Kati,
Jánosi Tamási és Kati.
Tört a kerítést, a falakat át, míg ez a föld, itt a tenger és az ég. Jánosi Tamási és Kati,
Jánosi Tamási és Kati.
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják, Forgács András a vendégem. Már beszéltünk fordításról, de még ezt akarom egy kicsit forszírozni, hogy néztem, nagyon sok drámafordításodat játszották, és úgy láttam, hogy angol, francia, német és orosz fordításaidat játszották. Mind a négyből teljesen ofé vagy, vagy melyik az erősséged, vagy hogy megy ez?
Hát az orosz az, ugye ez az Ivanov, ami azért készült, mert a Székely Gábor meg akarta rendezni, és akkor az új színházban, az akkori új színházban, és akkor megkért arra, hogy javítsam ki a Elbert fordítást, hogy modernizáljam, és ahogy belehatoltam, hát egyre több javítani való lett.
Én pont így jártam a három nővérrel annak idején, igen.
Igen, és akkor az az igazság, persze én érettségiztem oroszból, de ez nem jelenti azt, hogy tudok úgy oroszul azon a szinten, mint egy Csehovban, vagy hogy akkor lehet, hogy elég jól tudtam, amikor érettségiztünk, egy nagyon erőszakos, és azóta is nagyon hálásak vagyunk, angol-orosz tanárnőnk volt az osztályfőnökünk, Balis Károlyné, csak azért emlékszek meg róla, mert annyira megszerettük már, mikor meghalt, ugye az osztálytalálkozón, akkor mindenki utálta, mert korbáccsal vert minket a nyelvtanulás felé. Minden esetre olyan szinten át kellett dolgozni, illetve hát újra lefordítottam gyakorlatilag, és akkor volt egy ilyen, összeültek a dramaturgok, a Székely tulajdonképpen berzenkedett ez ellen, mert úgy gondolta, hogy én abban a színházban dramaturg vagyok, akkor a fordításom az nem fordítás, de akkor elolvastatta a Kárpátival meg a Dúró Győző, és azt mondták, hogy ez egy új fordítás, és akkor beletörődött ebbe. Mellesleg egyébként ugye a Fodor Géza nagyszerű Ivanov fordítása, amit a Lasser rendezett, az a Fodor Géza fordítása álnéven fut, tehát Pál Antal néven, ami Anton Pavlovics fedőnév, és futott egészen mostanáig. Tehát ott is volt egy ilyen eset a Katonában is. Úgy érezték, hogy egy újat kell előállítani. Tehát hiába vannak ezek a szabályok, azért azt adott esetben egy színház megszegheti. És akkor mondom, akkor, tehát így került az orosz a kakukk tojás a többi közé. Az angol volt mindig is a legerősebb nyelvem, éppen emiatt az előkészítés miatt, még gyerekkoromban apukám tudósító volt Londonban, tehát volt egy jó megalapozás. De az igazi nyelvtudásomat ennél a Konok tanárnőnél szereztem, és aztán rengeteget jártam az egyetemen angol szemináriumokra, Shakespearehez, GR-hez Shakespeare szeminárium, a Takács Ferihez, T.S. Eliot szeminárium, ezek angolul folytak. Tehát nagyon, és Joyce-ból írtam a szakdolgozatomat, Joyce Ulysses-éből, tehát ott keményen fejlődtem az angol nyelvben. De aztán a 80-as évek elején elkeveredtem Nyugat-Berlinbe, a Schaubühnébe, és hát amikor a repülőn ültem, akkor még nagyon nem tudtam németül, tulajdonképpen véletlenül kerültem oda, és nem kérték a középfokú vagy felsőfokú igazolást, hogy hospitáns voltam a legjobb német színházban. Ott viszont ugye a legnagyobb német színészekkel, mint Bruno Ganz, Jutta Lampa, Edith Klever, sorolhatnám őket tovább, akkor láttam a klasszikus nagy darabokat, Botto Strauss-okat sokszor egymás után, és miután a Jean Genet Négerek című darabját rendezte akkor a Peter Stein, ott az olvasópróba, ennek a darabnak az olvasópróbája egy hónapig tartott, tehát napi három oldalt sikerült abszolválnunk, oly módon, hogy volt egy olyan példány, amivel benne volt a francia eredeti, a két létező német fordítás és a Peter Stein német nyers fordítása, mindez egy oldalon, illetve két oldalon, és így olvastuk a darabot, és fordítottuk le újra, úgymond, hát ez a Peter Stein fordításává változott, és hát ott is sokat lehetett tanulni németül, és akkor kicsit a német le is előzte az angolt. A francia meg jött, ragadt rám, és aztán volt több ösztöndíjam különböző francia városokba, íróként, vagy színházi emberként, Nantes-ba, Párizsba, és ott, sőt, hát az odáig fajult, hogy a Nantes-ban egy nagyon jó barátot találtam, aki lefordította a Vitellius című darabomat, a Pincért, és a Vitellius meg is rendezte pár évvel ezelőtt. Na most ugye ezekből a fordításokból rengeteget tanultam a francia nyelvről, így a francia is szépen becsatlakozott a másik két nyelvhez.
Olvastam, nyilatkoztad valahol, hogy fordítóként a legnagyobb hatással a Figaro házassága és a Lulu volt rád, ez a két darab. És ezt én úgy értelmezem, hogy akkor ez íróként hatott vagy alakított téged?
A Lulu föltétlenül. A Figaro házassága annyiban, a Lulu az hát egy nagyon nagy élmény volt lefordítani, hogy az Ács János rendezéséhez a Katonába fordítottam le. Ott több fázis volt, mert én írtam egy nagy kritikát a Péter Czadeknak a híres Lulu rendezéséről, ugye ő megtalált az ős Lulut, ugye később ők megijedve a barátok kritikájától, meg a cenzúrától ezt az ős Lulut eldugta, és helyette két Lulut írt, a Pandora szelencét és a Föld szellemét gyúrta, két külön darabot átírta, szerintem gyöngébb lett, így is nagyon jók, de gyöngébb lett, mint az eredeti. És a Czadek megtalálta ezt az ősváltozatot, amit a Védekind lánya rejtegetett, Kadidja rejtegetett 50 éven át, mert így, hogy előkapta, amikor lejártak a jogok, akkor meghosszabbodnak a jogok olyankor 20-25 évvel, tehát ő így birtokolt egy új művet, már öreg, nagyon öreg asszony volt, és hát a Czadek fantasztikus nagy előadást rendezett, azt én láttam Berlinben, hamburgi színházban rendezte, a Theatertreffen-en láttam, iszonyatosan nagy hatással volt rám, talán a legnagyobb színház élményem, és akkor írtam erről a színházba egy monstre kritikát, ami az Ivan Nagel aki ugye egy magyar származású német esztéta és színházi ember, elolvast és lefordította németre, mint utólag megtudtam, és odaadta a Czadeknak, mondta, hogy ez a legjobb kritika, amit erről az előadásról írtak, csak megjegyzem szerényen. Minden esetre ezt olvasták a Katonában is, és akkor arra gondoltak, hogy hát ha Lulu, akkor legyen az eredendő, a monstre tragédia, a szörny tragédia. Ugyan a Fodor Géza egy nagyon szigorú, hát fantasztikus tudású dramaturg volt, és akkor vele dolgoztam a példányon, és azt mondta, hogy már kevés az idő, valóban kevés volt, úgyhogy ne az egészet fordítsam le, hanem a meghúzott példányt. Ez később azért volt nehéz, mert amikor neki kellett látni az egésznek, akkor nulláról kellett gyakorlatilag kezdenem. Tehát nem tudtam használni a részleteket. Viszont amikor újra lefordítottam, és a Színház című labban megjelent, és ez motivált, hogy a Koltai Tamás mondta, hogy akkor ő kiadja, hogyha oda tudom neki adni. Eltelt 4 vagy 5 év, vagy 6 is. És nagyon szenvedtem tőle, hogy nincs kész. Amikor aztán elkészült az igazi fordítás, akkor ő teljesen átírtam a Vitellius című darabomat. Tehát az arról tudni kell, hogy azt a Győri Színház rendelte, tehát az is rendelésre készült, akkor, amikor a Morcsányi Géza és a Nádas Péter voltak a dramaturgok, tehát ez nagyon nagy megtiszteltetés volt. A Nádasnak egyáltalán nem tetszett az első változat, tehát ő akkor Nyugat-Berlinben volt, és elküldtem neki, és mondta, hogy hát ez nem jó. Nem értettem a problémáját, de aztán rájöttem, amikor Lulut lefordítottam, hogy mi az, és egy új változatot hoztam létre. Tehát, és onnantól kezdve a Lulu nekem egy állandó belső referencia. A zeneiségével, az érzékiségével, a vadságával. Fantasztikusan nagy mű, az ős Lulu, tehát fölhívom a figyelmet rá. A későbbi szintén nagyon jó darabok, csak mesterkéltebbek és óvatosabbak lettek. Tehát még a hasfelmetsző Jack, a végén a hasfelmetsző Jack jelenet is, aminél brutálisabb, nehezen elképzelhető, az is sokkal jobb az ős változatban. Pedig hát azon érződik az ős változaton, hogy valaki egyszerűen így lángol a papír, és nem is gondolkodik, csak írja a szöveget, miközben egy Wagneri szerkezet van a fejében. Nagy Wagner opera. És hát talált egy ekkora figurát, mint a Lulu, ami hát nagyon nagy dolog.
Mondtad valahol, hogy úgy írsz darabot, meg prózát is, mintha zenét írnál.
Hát igen, úgy gondolom, hogy... Ez spontán és ösztönös, és a Wedekind ebben megerősített engem, a Wedekindi szerkesztésmód. Én úgy gondolom, úgy írok, és úgy is olvasok. Tehát, hogyha valakiben nincs zene, akkor azonnal abba hagyom. Ha a szövegeiben nem érzek valamilyen melódiát, ami nem azt jelenti, hogy a személyiség melódiája is, a mondatok...
De ez konkrétan szól a fejedben?
Szól. Ez azt jelenti, hogy ha én meg akarok írni egy művet, akkor kell egy lobbanás, egy pillanat, amikor az egészet látom valamilyen módon, és abban az egészben nem csak egy kép van, hanem egy mondatfajta is van, amihez az ember aztán ragaszkodik. Természetesen az embernek nem adatik meg minden típusú mondat, mert olyan, amilyen az ember, olyan alkatú, és lehet, hogy az egyik műnek a mondatai hasonlítanak a másikra, bár hát ebben tudományosan össze lehet vetni az Aki nincset az Eusével, és ott látszik, hogy két különböző típusú mondatok működnek a két műben. Tehát a mondatokat is az ős pillanat valamilyen módon tartalmazza azt a zeneiséget, amit azok majd hoznak magukkal. És nekem ez egy nagyon fontos kritérium, mondom, a bármi színdarab vagy próza, mert a verseknél természetesen kell, hogy legyen valamilyen melódia megítélésekor, és ha valakinél ezt nem érzem, akkor hát nehéz feladat becsületből végigolvasni a szövegét, hogyha akarom, vagy ha írnom kell róla, akkor szenvedek tőle. Vannak szerzők, kitűnően gondolkodó, nagyon okos emberek, akiknek nincs zenéjük. Vagy nem minden művükben van zene. A zene az egy alap dolog. Azt hiszem.
Akkor most egy kis zenei zenét hallgatunk megint.
Bújtatják szívemet talpig tüzes vasba, tüzes vas tüzében, hát ha elhambadna, fürdetik szívemet hínáros vizekben, hínáros csomók közt, hogy elkeveredjen. Rejtik a szívemet zöldes békanyába, fényes emberségért, hogy ne kiabálna, körülveszik szívem, csupa éles kések, élvén, hogy elölnek, s többé nem beszélek. Én szívem felrebben, súlyos szárnya koppan, én szívem felszárnyal, csupa lilionban. Én szívem felrebben, súlyos szárnya koppan, én szívem felszárnyal, csupa lilionban. Én szívem felrebben, súlyos én szívem felszárnyal, csupa liliomban. Én szívem felrebben, súlyos szárnyakban. Én szívem felszárnyal, csupa liliomban.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy, szombat délután Rádió Q, Forgács András a vendégem. Sok mindenről volt már szó. Most egy kicsit azért kitérnék a konkrétan a színházbani munkásságodra, említetted, hogy rendeztél is. És hát ez bizonyára nagyon tanulságos önmagában, az is már azt említetted, hogy végigülni próbaidőszakot és megfigyelni, hogy akkor hogyan dolgoznak a többiek. Hogyan boldogultál te ebben viszonylag járatlanul, abban a néhány előadásban, amit rendeztél, amik között volt saját fordításod, meg volt saját darabod? Hát, megtanultál ebből valamit?
Igen, valamit igen, de még mindig nem vagyok elég jó. Ez most az eltört korsónál éreztem Kecskeméten, aminek a végeredményével tulajdonképpen elégedett vagyok, csak... És ott először éreztem, tényleg, mindig mondom, hogy nem vagyok rendező, és ezt nem... Azért mondom, mert nem így gondolom. Ott először éreztem, hogy bizonyos rendezői gesztusokra képes vagyok, ami azt jelenti kicsit hasonló, mint a zene az írásban, hogy bizonyos képek már előre kész vannak a fejemben, és azoknak a képeknek az ereje fogja adni az előadást. Minden közhiedelemmel ellentétben az a rendezőt onnan ismerni fel, hogy vannak olyan erős képek és erős összefüggések, amik csak rá jellemzők. Ezt úgy hívtam, úgy írtam, vagy gondoltam régen, hogy vízjel, tehát azt érzi az ember, amikor egy igazi rendező rendez, vagy egy szakember rendez. Az két különbség, hogy a nagyapám szokta volt mondani. És ezt csak a legutolsó rendezésemben éreztem, de úgy érzem, hogy nagyon elszúrtam a színészekkel való kommunikációt, akik nem értették, hogy én mit akarok, vagy nem bíztak bennem eléggé, nem mindenki, tehát volt, aki igen, volt, aki nem. Azt még tanulnom kell. Tehát az egy külön mesterség.
Te láttad, de nem sikerült úgy átadnod, hogy ők igen. Visszaadják neked a színpadon.
Visszaadták a végén, és sőt, az volt az érdekes, hogy már közepén visszaadták, de ők nem voltak kielégülve, ők nem voltak boldogok, ők csak végrehajtottak. Tehát azt hogy a fenébe lehet, és hát ugye figyeltem az Asert munkaközben, a Rusztot, ezek nagyon nagy színészvezető mesterek, láttam a Mohácsit rendezni, és ott mindig az a trükk, az a lényegi trükk van, hogy a színész végül is úgy érezze, tehát valahogy a színészé legyen a végén, nem elég az, hogy ők bábuként megcsinálják. Erre a Zsótérnak is, hát most már nagyon kifejlődött rendező állat lett, tehát neki is megvannak a maga trükkjei. Az elején ő is sokat szenvedett ezzel, hogy a víziója sokkal erősebb volt, mint a színészeknek a készsége arra, hogy ezt megcsinálják. Ma már persze boldogan dolgoznak vele, és lehet sorolni még a Bodót, tehát a Pintér Bélát, ugye, ahol egyszerűen világos, hogy a színészek azok belülről dolgoznak, holott megcsinálnak egy másik ember fejében készképet. Na, ezt nem tudtam produkálni, különböző belső feszültségek és szellemi szorongás miatt, hogy mindenképpen sikerüljön az, amit akarok, és ne legyen kommersz, és ne legyen átlagos, és ehhez nem voltak meg a pszichológiai eszközeim. De az már igen, hogy ugye a darabot én fordítottam, tehát minden zegédzugát ismertem, úgy húztam meg, hogy az betonbiztos alapzatot adott a színészeknek is. A díszletet a Menzel Robi csinálta, ami sok meneten át készült, tehát nem hagytam, hogy ugye rengeteg felé dolgozott, és azért néha úgy odadob valamit, de utána, hogyha kérik, akkor elkezd rajta dolgozni. És ebben az értelemben sikerültnek tartom a munkát, csak abban az értelemben nem, hogy hogy a színészekkel másként kell kommunikálni, egészen biztos. Barátkoztam velük, nem erről van szó, de hogyha ők hoztak egy ötletet, akkor néha annyira harsányan és élesen utasítottam el, ahelyett, hogy mondjuk hagytam volna, és aztán óvatosan visszatereltem volna, ami az első évben tanítják már a színművészeti nyilvánvalóan.
Gondolod, tanítják?
Szerintem tanítják a színészvezetést. Biztos vagyok benne, hogy a Székely ezt tanítja. Tehát most láttam a harmadik évben a Székely osztálynak, ugye öten vannak, vagy hatan, talán csak öten a vizsgálőadásait, és ott nyilvánvaló volt, hogy ott nagyon komoly, jó értelemben, mert nagyon komoly munka folyik ebbe az irányba is, hogy hogyan kell egy színésszel, mikor mit szabad mondani, mikor, melyik pillanatban, hol tart az érlelődése. És ugye teljes katasztrófa volt ebből a szempontból a Schroffenstein, annak ellenére, hogy az előadás érdekes lett, és sokaknak tetszett, mert ott még mondom, azt se tudtam, hogy az energiáimmal hogy bánjak. Ugye? Tehát nem lehet az, hogy az ember bemegy, és rögtön 10 000 kilométer sebességgel próbál dolgozni, hanem hagyni kell, de hát ez a professzionalizmus, ez lenne az. Most valószínűleg fogok Nagyváradon rendezni, sőt, hát valószínűleg biztos, de miután a katonapályázat pénzeit zárolták, és ők kaptunk arra pénzt, de az igazgató vagy főrendező, aki egy nagyon klassz ember, a Szabó K. Istvánnak hívják, ő azt mondta, hogy ő mindenképp szeretné, hogy ezt én megcsináljam. Én mondtam, hogy tudomásul veszem, ha nem, ő nagyon szeretné, ez két hete volt ez a beszélgetés. Ott már egy nagyon érdekes, kíváncsi vagyok magamra, hogy tanultam-e valamit ebből a kecskeméti történetből. Ugye ott megint egy új típusú színészekkel kell szembenéznem, egyiket se ismerem személyesen. Most láttam néhányukat színpadon, a szereposztás még nincs kész. De ott nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire leszek képes arra a finom manipulációra, amit minden rendező művel, hogy valahogy úgy adja, nem szemből adja az instrukciót a színésznek, hanem úgy hátulról. Tehát, hogy... És természetesen láttam az Asher próbát is, ami teljes csőd volt és szétesés, és azt is ahogyan hagyja, ahogy a színészek akkor előjöjjenek az ötleteikkel, és hát megtartja az emlékezetében, hogy mi az, amit abból majd ő 4 nap múlva kiradíroz, és mindent ő se tud kiradírozni, de azt abszolút tudja, hogy hogyan kell a színészeket úgy motiválni, hogy úgy érezzék, hogy ők azok, és nem én vagyok ott egy ilyen agresszív kivagyi ember, aki... Na most az az igazság, hogy ilyen technikával is lehet jó előadást létrehozni, de ahhoz annak nagy embernek kell lenni, ugye, akinek megcsinálják, hogy fejen állnak, és úgy énekelnek, és azért, ugye engem azért nagyon kedvelnek, meg tudják, hogy írtam darabokat, de azért, mint rendezőnek olyan tekintélyem nem volt, ami kellett volna ahhoz, hogy ezt a modort én fölvegyem, és azt mondom, hogy akkor is így gyere be, meg nem tudom. Egyébként a Bosszúnál, a Schroffenstein családnál ugye az egyik színésznő felmondott nekem, tehát ott egy hatalmas próbatétel volt, és nagy mázlim volt, mert rosszul osztottam rá a szerepet, ez az én hibám volt, most nem akarok belemenni a részletekbe, csak hogyha érdekel, de nem fontos.
És ez még a 90-es években volt a
Kamaraszínházban. 92.
A Kamaraszínházban, igen, tehát mondjuk ez az első ilyen színházi
kísérletet volt. Hát ez volt az első, volt, így igen. Van, akkor a Böhm György és a Szűcs Miklós rám bíztak egy előadást, és az Antal Csaba volt a díszlettervező, amiért egy hatalmas segítség volt nekem, mert tökéletesen kitalálta a teret. Hát én úgy kezdtem rendezni, hogy az olvasópróba előtti napon, ugye a Rusztól már nagyon jó olvasópróbákat, ha azokat nagyon jól tudom csinálni. Tehát én felolvasom otthon, és mindenki el van ájulva.
A próbaidőszak első hét rendben van.
Az első nap, meg a visszaolvasás rendben van, utána kezdődnek a bajok. Tehát nem tudtam effektíve, szép magyar szóval élve, nem tudtam, hogy miért jön be a színész a színpadra, hogy hogyan tudom, most mindegy, hogy neki úgyis be kell jönnie, mert ő jön. Nem tudtam, és ez megállt az eszem, hogy most ő miért jön be? Tehát akkor kezdtem ezen gondolkodni, amikor az ember dramaturg, és kicsit hátrébb ül, akkor csomó minden megtörténik, anélkül, hogy ő észrevenni, nem kell erőfeszítést tennie, kritizálhatja bátran a rendezőt, elmondhatja a büfében, hogy mindent ő talált ki, meg ő mondta a rendezőnek ezt is, meg azt is, csak nem ő van abban a pozícióban, hogy a színész bejöjjön, meddig jöjjön be, hány lépést tegyen, miért megy ki, hogy menjen ki. És akkor jöttem rá, hogy az alapfogalmakkal nem vagyok tisztában, ami egyébként nagyszerű állapot és csodálatos dolog, csak hát az, hogy nem bolondultam meg akkor, volt egy pillanat, amikor kerestem az új színésznőt, és hát sok színésznővel kellett beszélnem, és egy csoda történt. mert hosszú lenne, ha elmondanám, tehát ahogy megkaptam a Bacsa Ildit, az egy csoda volt, és aztán ráadásul egy csoda történt a színházban, egy szerelmes párt kellett játszani, és ők beleszerettek egymásban László Zsolttal, tehát egyszerűen a dolog megrendezte önmagát, ugye Otto Kár és Ágnes jelenetei, de akkor a tudathasadás szélén voltam, tehát olyan szinten nem tudtam, hogy hogyan kell megoldani ilyen helyzeteket.
Az előbb említetted Nagyváradot, hogy ott fogsz majd rendezni. Ott voltál most ezen az Interetnikai Színházi Fesztiválon, uh-huh. Zsűritag voltál.
Igen.
Mit tapasztaltál? Erdélyi színházakat láttál. Mi a helyzet?
Az az érdekes, hogy egyre jobban hasonul. Tehát régen, 20-30 évvel ezelőtt, vagy 20, még 15 évvel ezelőtt is, amikor jöttek ezek az előadások, vagy ott véletlenül láttam előadást, akkor még más... érződtek ezek az előadások, mintha két színházi nyelv egyre közelebb kerülne egymáshoz, ugye sok román rendező át is jár Magyarországra, ugye a Serbán, a Purkarete és mások is rendeznek itt, a magyar rendezők mennek Erdélybe, majd magyarországi rendezők, a Bocsárdi az ugye egy nagy név lett, és Magyarországon is rendez, otthon is rendez, saját színháza van, tehát a dolgok közelednek egymáshoz, a nyelvi kifejezés. Ezzel együtt természetesen van különbség, az egész szisztémában van különbség, és az előadások formájában általában is van különbség. A lényeg az, hogy ugye az interetnikai azt jelenti, hogy volt német színház, két német színház volt a bukaresti zsidó színház, és a többiek volt mozgásszínház, és voltak a magyar színházak, mindenki küldött egy előadást, tehát nem válogatva volt, hanem minden színház maga döntötte el. És akkor fedeztem föl, hogy a műsorfizeteket, a színházak saját műsorfizeteit megtekintve, amik néha megkaptam, hogy van 10 román rendező, meg mondjuk 3 magyar, akik mint egy ringlispillen fölülnek az évad ellen, és körbe rendezik az országot. Na most lehet, hogy Magyarországon is így volt, én erre nem emlékszem, hogy akkor mindenhol egyet rend. Mondjuk képzeljük el, hogy a Zsámbéki, az Aser, meg a Babarci, vagy a Szőke István, csak hogy olyan nevet is mondjak, amiről mostanában nem hallunk. Egész évben azzal foglalkozott volna, hogy Szolnokon, Debrecenben, Győrben egyet a saját színházában is rendezne. Tehát gyakorlatilag minden színház hasonló előadásokat produkál, mert ezek a rendezők körbe mennek, és mindenhol leraknak egy hímes tojást, az ő rendezői világukat. Na most ez az egyik érdekesség, ami tulajdonképpen problémává is változhat, mert kiszámíthatóvá válnak az előadások, tehát ilyen árucikkekké válnak a rendező a névjegye. A másik probléma az, ezen a fesztiválon nem tudom hány előadásról, 14-15, ugye napi 3-at, 2-t néztünk meg 7 és fél nap alatt, vagy 7 nap alatt, hétfőtől, még vasárnap délután is volt egy előadás, és nekünk este, már utána rögtön meg kellett mondani, hogy kicsit nehezítette a dolgot, az nem kapott semmit. Az egy német színházi előadás volt, amit egy román rendező rendezett, egy nagyon jó nevű, és mindenki mondta, hogy arra tartalékoljatok díjat, mert az biztos jó lesz, hát nem sikerült annyira. Hogy ott is erős a szórakoztatóipari irányultság, és ebből a 14-15 előadásból 3 előadás volt, amire nyugodt lélekkel azt mondhattam, hogy igen, erről lehet beszélni, ezen van mit fogni. Az összes többiben legfeljebb a színészi minőséget lehetett díjazni. A másik, és azt meg is tettük. A másik az, hogy az egy nagyon szerencsés konstelláció, hogy annyi jó román színész van, illetve maga a román színház egy nagyon erőteljes, szabad, friss, szemtelen, bátor, sokkal rövidebb próbaidőkkel állítanak elő előadásokat, ilyen értelemben klasszikusabb. Van persze a Bulandrában, mint hallottam, volt olyan Hamlet, mondta a Bulandra igazgatója, Stefan Jordanescu, aki a Katalina Buzovánulnak a fia egyébként, ő mondta, hogy ott volt egy Hamlet, ami 5 évig készült. Tehát, hogy a Bulandrában olyan luxus volt, hogy ez, ő még nem volt ott igazgatóként, amikor már elkezdték próbálni.
Vasszihevnél volt egyszer egy ilyen, ami olyan sokáig készülődött, hogy aztán már meghalt a címszerbe. Nem érte meg a premier.
Jó, tehát ott is vannak azért, igen. A Bulandra egy ilyen elit színház, de igazából legyártanak előadásokat, amiknek az a célja, hogy az ő formajegyeiket tartalmazza, úgy nagy vastagon, és különben a nézők jól szórakozzanak. És ez nem annyira pozitív fejlemény, de vannak például elég jól megcsinált klasszikus, konzervatív előadások, ahol a színészeket meg lehet csodálni. Ilyen volt például a Vaknyugat, amit csak az a kellemetlenség történt, hogy a Parászka rendező az visszavonta a versenyből nem akart versenyezni ezzel a darabbal, az ő titka, hogy miért. Én nagyon élveztem a színészek munkáját, a Cintos Józsefét és többiekét.
Hallgatunk zenét megint, és jó, aztán még egy pici időnk marad.
Éjjel, éjjel a csillag zenél, aludj, már nem kell a fény, aludj, már nem kell a fény. Éjjel, éjjel, aludj, már nem kell a fény.
Ahol hely van, színházi belépő, ez a műsor megy, Stuber Andrea vagyok, Forgács András a vendégem, Csalócki Zsolt a hangmérnök kollégám. Még egy pár percünk maradt a végén beszélgetni, sok mindent említettél, én néhány dolgot megkérdeztem, amit terveztem, de még az nem került szóba, hogy dramaturgokat tanítasz a Színházművészeti Egyetemen, dramaturgoknak osztályvezető tanára vagy. Komolyan dramaturgok akarnak lenni a fiatalok a dramaturg osztályban? Vagy igazából az egyetem ma már bármely szakon legyen, az bábszínész, dramaturg, vagy nem tudom én, színház elmélet, vagy pedagógia, voltak itt mindenki színházat akart csinálni?
Nagyon jó a kérdés. Én úgy látom, hogy 11-en vannak az osztályban, 12-en a Mohácsi Istvánnal együtt, ugye, aki levelező hallgató, mondjuk így, tanítványom, így is lehet mondani. Ebből én úgy látom, hogy 3-4 szeretne dramaturg lenni, a többiek vagy felvételiztek színésznek is, vagy rendezők szeretnének lenni, vagy átjöttek a bölcsészkarról, mert a színház érdekli őket jobban, ott is már ebbe az irányba érdeklődtek. Van, aki filmrendező akar valójában lenni. És valóban azt látni, hogy a bábrendezők között is látok néhány embert, akiket most vettek föl, meg a fizikai mozgásszínház hallgatók között, akik tulajdonképpen rendezni szeretnének. Tehát valóban nagyon képlékeny az anyag, az embereknek a szándékai sokfélék. Ennek én örülök. Azt gondolom, hogy ha belegondolunk, ugye volt egy dramaturg osztály, ahol együtt volt a Kárpáti Péter, a Zsótér Sándor és a Szász János. Ez egy dramaturg osztály volt, és hát látjuk, hogy hova alakultak, és mi lett belőlük. De hát az én tanításom, mondja, Radnai Anna Máriával együtt vagyok osztályvezető tanár, társosztályfőnök vagyok. Ő talán egy klasszikusabb értelemben vett dramaturgiai attitűdöt, ami nagyon fontos, és nagyon komoly drámatörténetet tanulnak, nagyon jó tanároktól, de ugyanúgy tanulnak tévésorozat történetet, pont a Németh Gábortól, de Földényitől, akkor Jákfalvi Magditól színházelméletet. Szóval nagyon sok mindent tanulnak, amire egy dramaturgnak szüksége lesz zenés színházról. Tehát komoly képzést kapnak. Én talán kicsit szabadabban kezelem az óráimat, tehát mit tudom, én most a Don Quixote-t olvassuk, amiről tudom, hogy soha nem olvasnák el, mint ahogy most, ha megkérdeznénk 10 embert, akkor még a műveltebbje sem olvasta el, mert azt hiszük, hogy már elolvastuk, például ilyen mű. Ugyanez a Tristram Shandy, amit elolvastam velük, ugye, tehát olyan klassz, James Joyce Ulysses-ével foglalkoztunk, előadást is csináltuk, a könyvbemutató ott volt. Persze emellett nagyon sok szó esik a színházról, konkrétan, és próbáimra levittem őket Kecskemétre, vagy ha volt egy darabom, akkor az olvasó próbára elvittem őket, és a dialógus az nagyon sokrétű az óráimon, ez nem jelenti azt, éppen azért, mert az a sokrétű érdeklődés megvan bennük, aminek én nagyon örülök.
Még egy dolgot szóba hoznék, egy pici időn maradt, hogy voltál 10-11 éve posztválogató, tehát színházi találkozó programját. Az első posztot te válogattad, és akkor ezt mondtad, vagy írtad, kiírtam. Na most, ha az ember havonta vagy hetente egyszer megy színházba, talán tudja kezelni ezt a hatáshalmazt. De ha 50 előadást látott zsinórban, és még 50-et meg kell néznie, akkor az egy egészen vad helyzet. Az álmai teljesen megváltoznak, mondtad, és ezt elolvastam, és mély együttérzés támad bennem saját magammal szemben, aki nagyon sok előadást látott. De hát volt arról szó, hogy te is írtál kritikákat.
Írok most is. Ezt a Revizor online-ra olykor fölkérnek, ha úgy
milyen,
gondolják,
milyen
hogy
milyen néző
nekem
vagy, azt mondd még meg nekem, hogy milyen néző vagy te.
Na most igazából én gyermeki néző szeretek lenni, tehát ez még az említett IFESZ-en a Commerce előadásoknál is, hogyha volt egy harpagon, aki igazából nagyon szűkítetten értelmezte, az egész szűkített értelmezésben, ilyen áltörténelmi értelmezésben a harpagon, de tökéletesen csinálta meg azt a szűkített értelmezésű harpagont a fizikai mozgással, a karikaturisztikusságával, akkor én gyerek leszek. Ugyanakkor meg, ha kritikát írok, most a válogatás az egy másik történet, akkor nem szeretem a nagyon ledorongoló, nagyon brutális kritikákat, ezért talán nem is vagyok igazi kritikus a szó értelmében, hanem kíváncsi vagyok a szándékaira, és hogy abból mit tudott megcsinálni. Szóval ez a célom. Nem mindig sikerül. Nem írok olyan sok kritikát. És való igaz, hogy ha minden este színházba megy az ember, egyébként amikor még voltak ilyen vetítések a filmvilágnak is írtam filmkritikákat, annak idején, hogy napi 5 filmet néztünk meg, az is az álmokba behatol. Tehát teljesen szétzilálja a képi látásmódját az embernek. Tehát ez a sűrűsége az élménynek, hogy nincs időt tulajdonképpen földolgozni az egyik előadás, mert már jön a következő, és a rossz előadások néha még sokkal jobban behatolnak a tudatalattiába az embernek, mint a jó előadások, amivel tud valamit kezdeni az értelmével is. Az tulajdonképpen bizonyos értelemben katasztrofális egy íróra nézve, ugye? Mert az írónak a saját obszesszióit, rögeszméit kell követnie, és nem minden nap egy másik világnézet után rohanni. Ezzel együtt nagyon sokat tanultam tudat alatt abból az egy évből, amikor válogattam a posztot, és a Kulcs című darabomat utána írtam meg, ami egyébként talán az egyik legjobban, technikailag legjobban megírt darabom szerintem, mások szerint is. Mert olyan készségeim jöttek létre, ami csak ebből a tapasztalatból születhetett meg.
No, köszönöm szépen, sok érdekeset hallottam. Forgács András volt a vendégem. Stúmer Andrea vagyok, ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor volt. Jövő szombaton délután is várom önöket. Viszont hallásra.
Gyerek ide, gyöngyvirág, mert feljött a holdvilág. Jaj, majd kimegyek, ott lakom, csak a lájbim bongolom, jaj. Csak a lájbim bongolom, szeretőmet gondolom, jaj. Csak a lájbim bongolom, szeretőmet gondolom, jaj. Csak a bongolatlan szeretőm gondolom.
Hergesse,